You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Én Ákos vagyok, ez pedig itt az Érzelemsúlynak a legújabb epizódja. És a mai epizódban arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan tudjuk legyőzni ezt a legnagyobb korlátozó erőt, ami mozgat minket, ami visszatart minket attól, hogy meg tudjunk valósítani olyan dolgokat, amikre alapvetően képesek lennénk, amik igazából talán egy karnyújtásnyira, egy csettintésnyire, egy pillanatra vannak tőlünk, mégis elérhetetleneknek tapasztaljuk. Nekem évekkel ezelőtt nagyon sokat adott ez a felismerés és ez a módszer, amit kidolgoztam erre, és hát ezt szeretném veletek megosztani, és ez nem más, mint a felelősségvállalás lépcsői. Ugyanis nagyon sokszor van az, hogy a kiskorunktól, kis gyerekkorunkból adódóan, a kiszolgáltatottságunkból adódóan, főleg az első 5-6 éves korunkig, vagy 4-5 éves korunkig, ugye, amíg ugye tudjuk, hogy egyik oldalról az agyhullámaink azok sokkal lassabbak, ugye ilyenkor alfa, téta, delta állapotban vagyunk, és egészen ugye ez az 5-6 éves korig még kialakul az analitikus elménk és a tudatosságunknak az a foka, addig nagyon ilyen szivacsként vagyunk jelen, és ugye ilyen, mint egy ilyen hipnagógiai transzba lennénk, tulajdonképpen befogadunk mindenféle információt, és mindenféle hitrendszert, mindenféle valóságot igaznak veszünk, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk. Tehát ha szüleinket látjuk, hogy ezt csinálják, azt csinálják, így gondolkoznak, így éreznek, és ugye ezekre nagyon rá tudunk hangolódni, akár az érzésekre, és nagyon hasonlóképpen tudunk érezni, mint a szüleink, akkor igazából ugyanazt a mintát fogjuk követni. És nem a szüleinkről szól ez most kifejezetten, hanem sokkal inkább arról, hogy van egyik oldalról ugye ez a nagyon fogékonyság a valóságra, amiben belecsöppentünk. A másik oldalról viszont van egy nagyon nagy kiszolgáltatottságunk, hiszen egy csomó mindenre nem vagyunk még képesek. Egy csomó olyan dolog van az életünkben, 2-3-4 éves korunkban, amire egyszerűen képtelenek vagyunk. És ha belegondoltok, egy kicsit ráhangolódtok erre a vonalra, akkor megértitek azt, hogy megérthetjük azt, hogy a működésünknek mennyire a magja ez, és mennyire a magja az, hogy valahol áldozat szerepben vagyunk, a külső világtól várjuk a visszacsatolásokat, és a külső világból való visszacsatolások által építkezünk előrefele, és egyébként ez így teljesen rendben is van, hiszen így fejlődünk, és így jutunk el egy bizonyos pontig, ahol viszont sokan feltesszük a kérdést, hogy én is feltettem annak idején, vagy akár többször felteszem a kérdést, hogy az a világkép, amit kialakítottam magam számára, az vajon közelebb vissza az álmaimhoz, a közelebb vissza a céljaimhoz, segít-e megvalósítani azt, vagy kiteljesíteni azt, aki én valójában vagyok, vagy akivé válni szeretnék, vagy egyszerűen csak megélni azt a belső magamat. Megmerem-e ezt tenni, kimerek-e lépni ezekből a skatujákból? És a válasz nagyon sokszor az, hogy nem. És egyszerűen azért, mert azt mondja az embernek a hitrendszere, hogy tudod, ezt azért nem tudod megcsinálni, mert itt van egy ilyen fal, a következő dolgot azért nem tudod megcsinálni, mert itt van egy olyan fal, és akkor annak ütközöl neki, és tulajdonképpen körbe vagyunk bástyázva egy ilyen hiedelem labirintussal, egy ilyen hiedelem labirintus rendszerben működünk, és azt hiszük, hogy ebben a hiedelem labirintusban ezek a falak, amik tulajdonképpen a múltunkból létrehozott hitrendszerekből felépült falak, ezekre azt hiszük, hogy valódiak és igazak. És amíg azt hiszük róluk, hogy valódiak és igazak, és lehet ez a legdrasztikusabb, legdurvább igazságod is, de amíg meg nem kérdőjelezed azt, és meg nem nézed a másik oldalát, addig nem fogod megérteni, az a fal lesz a korlátod. Évekkel ezelőtt úgy indult ez el nekem, hogy írtam annó egy könyvet még 2011-ben, és a Belső utazó címmel, majd szerintem valamilyen formában elérhetővé teszem az érzelemsuli oldalán is. És hát pont erről a szenvedésről, pont erről az ördögi körforgásról szól az egész, hogy élünk egy életet, járunk egy ösvényt, ami ki van taposva, és minél többször megyünk végig rajta, annál mélyebb, és annál meredekebb, és körülöttünk pedig, ha kitekintünk az ösvényről egyáltalán, ha felmerjük emelni a fejünket, és oldalra mernénk nézni, akkor meg rengeteg számunkra ijesztő dolog van, amiről aztán majd később kiderül, hogy mégsem ijesztőek, csak az ismeretlen, ami mindenféle csodákat rejt számunkra, és aztán a belső utazás, a belső utazónak a története is erről szól, hogy elindul egy ilyen kalandra, egy ilyen felfedezésre. És itt jelent meg bennem a felelősségvállalás, mert hogy ugye ez a kisgyerekkori mintázatunk, amit viszünk magunkkal, ez egy áldozatszerep. Áldozatai vagyunk a körülményeknek. A körülmények hatnak ránk, a körülményekre reagálunk, és azáltal határozzuk meg a valóságunkat. Tehát olyan, mintha fordítva ülnénk a lovon, mintha azt mondanám, hogy itt vagyunk mi egyébként teremtő lények, akik képesek vagyunk létrehozni a valóságot, mégis az a valóság, amit létrehoztunk, nézzük meg, és azt mondjuk, hogy ilyen a valóság, ez fog történni. Nem azt mondjuk, hogy mi lehetne még, vagy mi lehetne más, mert hogy ezt nem merjük feltenni ezeket a kérdéseket, vagy nem minden esetben merjük feltenni ezeket a kérdéseket. Az élet bizonyos területein ügyesebbek vagyunk ebbe, az élet bizonyos területein kevésbé vagyunk ügyesek. És a felelősségvállalás lépcsői az pont erről szólna, hogy felismerjük ezeket a folyamatainkat minél mélyebben. Az első lépcső az ugye az áldozat, a nulladik lépcső, vagy fordítva mondjuk a hetedik lépcső. És ebben, ezen a lépcsőn azt mondod, hogy minden megtörténik velem, és mindenki bánt, árulók vesznek körbe, törbe csalnak, becsapnak, figyeld meg a kommunikációt, átvernek, kijátszanak, nem lehet megbízni másokban, farkas törvények vannak, kiszámíthatatlan a világ, jobb a legrosszabbra felkészülni, legrosszabbra készülünk fel, mert hogy az a valóságunk, hogy készülj fel a legrosszabbra, és várd a legjobbat, de hát ez egy hülyeség. Tehát ha a legrosszabbra készülsz fel, akkor onnan nézve, a legrosszabbtól nézve, a legjobb, az annak semmi köze a valódi jóhoz, meg a valódi legjobbhoz, annak csak a legrosszabbtól nézve, hogy hú, nem ilyen rossz az egész, ugye? Vagy nem ilyen szar az egész, de jó, kicsit jobb. És akkor azt hiszem, hogy az a legjobb. Közben meg annyi minden van, ami sokkal-sokkal jobb, de hát ilyenkor beszűkítjük a fókuszunkat, beszűkítjük a korlátozzuk a gondolkodásunkat, és nem látunk tovább ezeknél a dolgoknál. Szóval visszatérve a felelősségvállalás lépcsőjére, ugye ez a hetedik lépcsőfok, itt vagyunk, itt állunk a saját ignoranciánkban, hogy igazából minket csak kijátszanak, átvernek, becsapnak, legyőznek, lenyomnak, küzdenünk kell, harcolnunk kell, stb. És a következő a lépcsőfok, az egyen mélyebb lépcsőfok az, amikor felismerem azt, hogy nekem is van döntési jogköröm, és hogy én hozok döntéseket. És a döntéseimnek hatása van az életemre. Még nem mások életére, csak az én életemre. Hozok egy döntést, és hatással van az életemre. Akkor már legalább azt megértem, hogy a felelősségvállalásomnak ez a köre, hogyha döntéseket hozok, az az én felelősségem. És azt is megértem, hogy a döntéseknek a következményei, az valójában az én felelősségem megint csak. Én hoztam azt a döntést. Azt mondtam, hogy ezen az elágazáson jobbra megyünk, vagy balra megyünk, a választásom az az én döntésem, az én felelősségem. Ugye az áldozat szerep ez az tágabbi vagy kiebb lévő szerephez képest, ez már egy kicsit tudatosabb gondolkodás. A következő szinten azt mondom, hogy döntéseket hozok, de van, amiben nem én döntök. Viszont felismerem már, hogyha valamiben nem én döntök, tehát hagyom, hogy mások döntsenek helyettem, akkor az is egy döntés. Oké? Ez már egy sokkal mélyebb megértése a folyamatnak, hogy ha nem én hozom a döntéseket, de bizonyos területein az életemnek, hanem mások döntenek, de én átadtam ezt a döntési jogot másoknak, mindegy, hogy miért, mindegy, hogy milyen körülmények miatt adtam át azt a döntési jogot, az onnantól kezdve az én felelősségem. Tehát ezt a fajta felelősségi kört is megértjük, és ha még egyen mélyebbre megyünk, akkor megértjük azt is, hogy ha hozok döntéseket, annak hatása van más emberekre. És itt most nem feltétlenül arról beszélek még, hogy család meg szülők, hanem egyszerűen csak barátok vagyunk, megyünk egyet sörözni, és erre a helyre megyünk be, vagy arra a helyre megyünk be. És azáltal, hogy én azt mondom, hogy ide megyünk be, és a többiek egyetértenek, ami egyébként az ő döntésük is, persze az ő felelősségük is, de az én döntésemnek hatása van, tehát befolyásolok másokat a döntésemmel és a személyiségemmel, és megint csak tágul ez a felelősségvállalási kör. És megértem azt, hogy ennek súlya van, hogy következményei vannak az eseményeknek, és következményei vannak a cselekedeteimnek, és ez a következő felelősség, amikor így szétnézek az életembe, és na milyen döntéseket hoztam meg, és azoknak a döntéseknek milyen következményei vannak másokra. Milyen hatása van ennek a döntésnek egy-egy ember életére. Persze az, hogy ő majd mit kezd vele, az az ő felelőssége, de attól függetlenül az én felelősségem az, hogy a döntésémet meghozom. Egy kicsit már ezért vezetői mentalitás. Tehát itt már kicsit a vezetői, nem a főnöki, hanem a vezetői mentalitás van, hogy valahol én is vezetek, nem csak az én életemet vezetem, hanem vezetem a környezetemben lévők életét is. És főleg mondjuk szülőként ez sokkal halmozottabban így van, tehát szülőként, hogyha az ember tudatos, akkor abszolút már ezen a szinten kell, hogy működjön ebben. Aztán egy kicsit mélyebbre menve, még mélyebbre merülve, akkor megértjük azt, hogy az életet valami titokzatos dolog tartja össze. Hogy van ez a kiszámíthatatlanság, de van ez a kiszámítható állandóság is, maga a változás, hogy az életnek a ciklikussága az zajlik, és hogy ezek a döntések ebben az élet ciklikusságában, ezeknek vannak hosszabb távú hatásai, maradandóbb hatásai, meg rövid távú hatásai, és megértjük azt, hogy minden kapcsolódik mindennel, pontosan ebből a következményből, hogy az én döntéseimnek a következménye az mások életére hatással van. Ugyanígy a döntésem hatással van a környezetemre, hatással van mindenki másra is, és a mindenki másnak a döntése is hatással van. Tehát egy mélyebb megértésem jön abból, ezen a szinten, hogy hogyan hatunk egymásra, hogyan hat a világ egymásra, és ezáltal kicsit tovább megyek a kémiába, a csillagászatba, vagy bármiba, akkor eljuthatok egészen addig a tudatossági fokig is, vagy mélységig, a döntések útján, hogy mindannyian csillagpor vagyunk. És hogyha itt most egy kicsit nagyot ugrottam, úgy érzitek, akkor csak gondoljátok végig, hogy mindannyian ugyanazokból az alkotóelemekből, molekulákból, mélyebbre nézve, részecskékből, kvantum energiából állunk, mint a csillagok, mint a csillagpor, hogy minden, ami körbevesz. És még mélyebbre menve ebbe az egészbe, akkor már megérthetjük, hogy létezik egyfajta egység, hogy minden kapcsolódik mindennel, mindennek a részei vagyunk, és mi magunk is ebben az egységben vagyunk, hogy része vagyok az egynek, és az egy a részem. Hogy ez az egész egység, az kikerülhetetlen, elkerülhetetlen, megismételhetetlen, ez egy mindent körbevevő minőség, ami jelen van, és itt már nem vagyunk messze ettől az isteni működéstől, meg az isteni tudatosságtól, hogyha ebben tudunk működni, és Dr. Joe Dispenzának a tanításai, meg a munkássága, meg a gondolatai, azok abszolút ezen a szinten mozognak, hogy a kvantumfizika, meg az egység, meg ennek az egésznek a tudományos alapja, de hogy ők is azért próbálják bizonyítani, és azért bizonyítják ezeket a dolgokat tudományosan, mert hogy ez is egy visszacsatolás, egy megerősítése annak, hogy mindez igaz. És mindez akkor tud csak igaz lenni, persze, hogyha az én valóságomban is meg tud jelenni igazként, de hát ez már ugye a szubjektív valóságokról szól, ami meg az Édem könyvben írtam le, amit elértek ott az érzelemsúlynak az ingyenes tartalmaiba. És aztán, hogyha még mélyebbre megyünk ebben, és ugye ez egy határtalan mélység, de nagyjából mondjuk ez a 6-7 lépcsőfokon elmegyünk, akkor valahol megérkezünk ebbe az isteni ember tudatosságába, hogy minden mindennel összefügg, hogy minden mindennel kapcsolódik, hogy egységben vagyunk, hogy valami mélyebb megértés alapján vezérlem az életemet, és nem egyszerű alapvető szükségletek kielégítésére, és nem veszek el emberi játszmákban, emberi drámákban, a saját dolgaimban sem, hogy tudatos vagyok azokra a működéseimre, azokra a programjaimra, amik futnak, és hogy igenis elmerülök a saját valóságomban, a saját mélységemben, és megengedem magamnak ezt az egészet, hogy éljem, hogy jelen legyek benne. Talán a jelenlét a legerősebb ebbe, hogy jelen vagyunk. És tudjátok, hogyha jelen vagytok, vagy ha jelen vagyunk, akkor a jelen pillanatban onnan tudod, hogy jelen vagy, hogy nem tudod egyrészről, másrészről meg nem biztos, hogy jól fogalmazok, hogy nem tudod, de valahol nem úgy tudod. Másrészről viszont, ami egy nagyon fontos jele annak, hogy jelen vagy, hogy sem a múltbeli érzéseid, sem a jövőbeli érzéseid nem jelennek meg. Tehát ilyen vagy egyfajta semlegességben, vagy egyfajta tisztaságban, ürességben, az érzelmi állapotodat tekintve, és a tudatodat tekintve, vagy pedig olyan dolgok jelennek meg, amikre így nem is gondolsz. És szerintem ez egy nagyon fontos feladatunk, hogy ebben a jelenlétben, ebben a valódi jelenlétben minél több időt töltsünk. Akár a meditációban, de úgy gondolom egyébként az én megtapasztalásom az, és hogyha sokat meditáltok, szerintem kapcsolódni tudtok ehhez a gondolkodáshoz, hogy a meditációban nem olyan nehéz jelen lenni, mint itt a mindennapi pillanatokban. És főleg azért, mert hogy egy csomó olyan trigger van, ami ugye a bejáratott életünknek a megszokott dolgai, tehát hogy tudod, hogy bemész arra a munkahelyre, tudod, hogy ott van az ember, aki a kollégád, és aztán jön majd valami hülye poénnal, mint minden egyes napjön azzal a hülye poénnal, vagy valaki jön majd, és akkor pletykálkodik valakiről, vagy nem tudom, vagy csak szorongsz a főnököd miatt. Most mindegy, és nem is csak a munkahelyet akarom hozni, ez lehet párkapcsolat igazából, vagy bármi más az életben, de hogy lássuk be, hogy megint csak itt az egyéni felelősségvállalásunk, és azért vezettem fel az elejétől kezdve, hogy megértsük, hogy ez igazából áldozatszerep a részünkről. Nem is feltétlenül a kollégáról szól, vagy a kolléga jön, megy tovább, mint ahogy egy forgalomban is mész az autóval, és mennek előtted autók, és az egyik ezt csinál, a másik azt, és akkor van, ami benyomja a gombot, van, ami nem nyomja be a gombot nálad. Nem ez a lényeg, hogy benyomja a gombot, vagy nem nyomja be a gombot. A sokkal fontosabb, hogy mit teszel utána. Hogy benyomta a gombot, és reagálsz rá a megszokott módon, vagy benyomta a gombot, felismered, és lehet, hogy nem tudsz más csinálni, de legalább felismerted, aztán majd következőre, amikor megint benyomja a gombot, megint felismered, lehet, hogy akkor már tudsz máshogy reagálni, máshogy változtatni. Mert mindig a felismerés a lényeg. És ha minél többet tudunk lenni ebben a jelen pillanatban, akkor nyílik ki egy világ, akkor tárul ki előttünk egy olyan mélység, meg egy olyan valóság, amiben igazából szerintem léteznünk kellene, és hiszek is benne, hogy akár a mi generációnk, akár a mi életünkben, hogyha ezt sokat csináljuk, akkor ez bekövetkezik, hogy minél több ember tudja ezt megélni. De nagyon látom és nagyon hiszek benne, hogy a jövő generációi, akik egyre tudatosabbak lesznek ebbe, meg egyre érzékenyebbek is, meg egyre kifinomultabbak, meg az előző generációk hozott tapasztalataiból is tudnak ugye építkezni, már csak a környezet által is, ők egy teljesen másfajta emberiség tudnak majd lenni. Lehet, hogy ez ilyen idilli, meg mondhatjátok rá azt, hogy ilyen illúzió, de igazából lássuk be, hogy mindegy, hogy melyiket mondom, az lesz a valóság, amiben hiszel. Akkor miért ne hinnénk inkább a jó dolgokba, miért ne hinnénk inkább a szebb dolgokba, miért ne élnénk inkább a csodálatos dolgokat, mint hogy az energiánkat, az időnket, az erőfeszítéseinket olyan dolgokra pazaroljuk, amik igazából nem építenek minket, nem tesznek hozzá az életünkhöz, és kanyarodik az életünk, megy, múlik napról napra, és aki fiatal, persze nem érti, de aki idősebb, az nagyon jól tudja, hogy lehet, hogy kevesebb van már vissza ezen a földbolygón, mint amennyit már éltünk. Mindegy is, hogy van, minél több idővel tiszteljük meg a saját testünket, tudatunkat, szívünket, érzéseinket, a jelen pillanattal, és a mindenféle drámáktól mentességgel, a mindenféle programoktól való ismétlődéstől mentességgel, biztos, hogy annál egészségesebbek, boldogabbak, gazdagabbak, kiegyensúlyozottabbak vagyunk, és itt most a gazdagságot azt nem az anyagi gazdagságon értem, hanem a lelki gazdagságon és a lelki kiteljesedésen, és higgyétek el, hogy ha a gazdagságot meg tudod élni, meg a bőséget meg tudod élni saját magadban minden körülményektől függetlenül, akkor az egyszerűen megjelenik. És sokat beszélek erről, hogy mi a természetes, az a valóságod, és nézd meg, hogy mennyi minden van az életedben, ami tök természetesen megvan. Tudod, hogy egyszerűen van egy természete a folyamatoknak, és tudod, hogy egyszerűen bizonyos dolgok természetes módon meg fognak jönni, meg fognak jelenni, fel fognak bukkanni, mert ez a természetes, hozzá vagy szokva. A probléma ott van, hogyha ezek rossz dolgok, vagy ha rosszra viszed a figyelmedet, vagy ott van a probléma, hogyha egy nem bizonyos dolgokat nem tudsz elképzelni, hogy ugyanígy megtörténjenek. Pedig ha-hó, ezek se voltak eddig, ezeket is te teremtetted, ezeket is te hoztad létre, csak sokat gyakoroltad, minden nap foglalkoztál vele, minden percben akár, mantráztad magadnak, vagy nem tudom, mit csináltál, és aztán megjelent, működik. Sokféle technika, meg sokféle módszer van erre. És nekem a legfontosabb, hogy pont az időnk miatt, hogy minél egyszerűbben, minél hatékonyabban, minél gyorsabban a számunkra elképzelhető legegyenesebb úton eljutni oda, ahova el szeretnénk jutni. De az, hogy minél egyszerűbben, minél gyorsabban, minél hatékonyabban egy bizonyos módszerrel vagy módszerek csomagjával eljutni A-ból B-be, ez a lényeg számomra, és az érzelemsuliban is ezt próbálom, hogy nézem, hogy mi az, ami a leghatékonyabban működik, és nekem Dr. Joe Dispenza módszere nagyon hatékonyan működik, és nagyon egyszerű, nagyon kézzelfogható, nagyon érthető, hozzáteszem a saját dolgaimat, kiegészítem ezekkel, és hát viszem a saját folyamataimat, tehát dolgozok a saját belső munkáimon. És igazából ezzel az egésszel azt akartam csak kihozni, hogy legyetek jelen, minél többet az életetekben. Minél kevésbé legyetek automatizált programonként futtatott biorobotok. Minél többet legyetek a jelenben, a nyitott szemmel, itt a valóságban. És ez a meditáció nagyon sokat hozzátesz. És a meditációnak a mienségéről akartam még egy pár gondolatot megosztani, hogy vannak emberek, akik azt hiszik, hogy a meditáció az nem tudom, annak csak egy ilyennek kell lenni, és ezt kell megtapasztalni. És a meditációról már mondtam, hogy olyan, mint a sport, és hogy ennek van egy csomó sportága, és az egyik az olyan, mint a foci, a másik meg olyan, mint mondjuk a, nem tudom, a falmászás. Tehát össze se lehet hasonlítani a kettőt, és hogyha valaki az egyiket gyakorolja, és azt mondja, hogy ennek ilyennek kell lennie, és így kell, hogy történjen, akkor megint csak az ignoranciájában van a saját magának, az egójának a tudattalanságában, hogy azt mondja, hogy figyelj, ennek ilyennek kell lennie. Nem, ez mindenkinek egyedi ráadású. Tehát arról beszélni, hogy kinek mit kell megélnie ez alatt, az szerintem hülyeség. Mert mindenki saját magát fogja megélni, a saját egyedi útján fogja megtapasztalni, a saját egyedi technikáival, módszereivel, amiket összeszed másoktól is kialakítja. És pont ezért nincs értelme arról beszélgetni, hogy na, egy meditációnak mit kell hoznia eredményként. Mert hogy mindenkinél más fog hozni eredményként, és mindenki máshogy fogja a tudatosságot megtapasztalni, mert hogy a tudatosság mindenki számára máshogyan van, és egyébként sem egy megfogható, meghatározható valami, hanem egyszerűen csak érzékeljük. És minél tisztábban tudunk lenni saját magunkban, a saját életünkben, annál mélyebben és annál tisztábban tudjuk érzékelni magunk számára. De attól az még másoknak lehet, hogy tök más lesz, és ezt el kell fogadnia mindenkinek, de úgy gondolom, hogy minél mélyebbre merülünk magunkban, annál nagyobb elfogadással vagyunk mások iránt is. Legalábbis én ezt tapasztalom, meg ebbe hiszek. Szóval ezeket a gondolatokat szerettem volna megosztani veletek, és köszönöm szépen, hogyha végignéztétek ezt a kicsit hosszúra sikerült videót, de már régen beszéltem így, mert mostanában inkább a Dr. Joe-nak osztottam meg a tanításait. Egyrészt az időm logisztikája miatt is, másrésztről pedig azért, mert nagyon értékesnek és nagyon fontosnak tartom ezeket, hogy eljutassam hozzátok. Viszont szerettem volna ezekről a dolgokról beszélni, hogy ebből az áldozat szerepből. És ez a módszer mondjuk, hogyha végig gondoljuk a döntések folyamatát, ez nem is biztos, hogy meditáció kell, ezek csak hozzátesznek. De hogy ebből az áldozat szerepből lépjünk ki minél előbb, és minél többen, mert hogy minél inkább felelősséget vállunk az életünk minél több területért, annál szabadabbak tudunk lenni. Mert a szabadság is belül kezdődik. Nincsen köze semmilyen külső környezethez. Úgyhogy ezek a záró gondolataim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy végignéztétek ezt az epizódot, és nagyon hálás vagyok, mert képzeljétek, remélem, hogy ezzel a videóval átlépjük a 10 000 feliratkozót itt a YouTube-on, ami nagyon izgalmas, mert 2 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem ezt az egész csatornát itt a YouTube-on, akkor nem voltak benne ilyen elvárások, és ez a 10 000-es szám az olyan nagyon messzinek tűnt, és most meg itt van, és annyira természetes, hogy ez így van. Úgyhogy van már több, mint 100 rövid videó is fent, nagy részük Dr. Joe Dispenzának a gondolatairól szólnak, ezeket is tudjátok böngészni, nézegetni. Nagyon sok ingyenes tartalom elérhető már az Érzelemsuli oldalán is, vannak fizetős tartalmak is, azokba is bele tudtok kóstolni, bele tudtok nézni. Ha szeretnétek velem beszélgetni, vagy tanácsadásra, vagy bármilyenre van szükségetek, akkor is megtaláltok. Jó, akár e-mailekben is, vagy kommenten is, vagy kommentekben is, vagy bárhogyan. Úgyhogy vagyok, jövök, csináljuk, éljünk jelen szabadon. Legyen csodálatos hétvégétek, legyen csodálatos napotok, és tudjátok, hogy csodálatosak vagytok, nagyszerűek vagytok, és igazából bármi lehetséges, hogyha elhiszitek magatokról, és merjetek hinni magatokban. Ez a legfontosabb. Sziasztok!
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.